meg a gyülekezet, az ige hirdetés alapítévé megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 11. részében, a 11-től a 19. versig a következő. Ezeket mondta nekik Jézus, és azután hozzátette. Lázár, a barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy álomba mentésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Ez a mai nap evangéliuma.
Áldjunk téged, Krisztus!
Tegnap kezdtük el olvasni az Új Szövetségnek ezt az egyik legismertebb fejezetét, a János írása szerinti evangélium 11. részét. Akik együtt voltunk tegnap, azok hallhattunk arról, hogy Jézusnak hírt visznek Lázár betegségéről. Ez a Lázár a jól ismert nevű nőtestvéreknek, Mártának és Máriának volt a filének. Amikor Jézus hallja a betegség hírét, nem mozdul. Ott marad, ahol volt, a Jordántól keletre lévő Betániában. Aztán mégis egy idő után, ahogy hallottuk, elindul. Isten ígéje üzeneteként hallhattuk azt tegnap, hogy Jézus nem hagyja magát befolyásolni emberektől. Se a jó szándékúaktól, se az ellenfeleitől. Mindig akkor tesz, és akkor mozdul, akkor lép, és akkor indul el, amikor eljön az alkalom, eljön az óra. Így indul el most a János írása szerinti evangélium 11. része szerint. Nem egyszerűen a Jordán parti Betániából az olajfák lejtőjét fektő Betániába, hanem indul el a keresztet fel időkútra. Hiszen Lázár feltámasztásának a híre felbojdította a környéket. A közelben fekvő körülbelül 3 kilométerre lévő Jeruzsálemben is talán nem túlzás, azt mondjuk, utcasarkokon is erről beszéltek. Hallották a vezető emberek is, a szinédiumnak, a nagy tanácsnak a tagjai. Mégis ijednek, hatalmukat félik. Gyors tanácskozásra gyűlnek össze. És a főpap megfogalmazza első ízben ilyen nyíltan, a Jézusra kimondott halálos ítélet. Jobb, hogy egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép elveszett. Itt állunk most ismét Jézus és tanítványai csapata mellett. Halljuk Jézus szavát. Lázár elaludt. És mint oly sokszor a János írása szerinti evangéliumban, ha testvérek folyamatosan, figyelmesen olvassák ezt a negyedik evangéliumot, megfigyelhetik, hogy újra és újra az történik. Jézus mond valamit, és a hallgatói, tanítványai, vagy éppen a zsidó képviselői félreértik, félremagyarázzák. És a félreértés alkalmat ad Jézusnak arra, hogy Isten üzenetét hirdesse, proféciát mondjon, Isten akaratáról tanítsa az embereket. Felidézhetnénk sok-sok történetet ebből az evangéliumból. Egyet azonban valóban említek is most. Jézus a samáriai asszonnyal beszélget. Ez az a híres történet, amikor az úton fáradtan Jézus letelepszik a kút mellé, és jön egy asszony déli belőfékben vizet meríteni. És kialakul a párbeszéd. És mond Jézus valamit a vízről, és az asszony ezt félreérti. És akkor Jézus elutalva beszél arról, hogy ő az élet forrása. És ha ő ad valakinek inni, akkor az soha többé meg nem szomjazik. Sőt, mások számára is az élő víz forrása fakad fel a tanítványi lélektől. Itt is ezt halljuk. Lázár, ami barátunk nem az, nem adott. Akik hallhattuk a tegnapi történetet, és benne azt, hogy a tanítványok kérték Jézust, hogy Jeruzsálembe visszamenjen, hiszen ott meg akarták nem sokkal korábban kövezni. El tudjuk képzelni, hogy amikor Jézus ezt mondja, hogy Lázár elaludt, akkor a tanítványok szívéről hatalmas kőkülve. Hát ha elaludt, akkor majd följétel, akkor nekünk nem kell ezt az öngyilkos utat megtenni. Életveszélyben nem. Nem kell magunkat kockáztatni. Nem kell provokálni Jézus ellenfelé. Azzal, hogy oda megyünk Jeruzsálembe. És oda megyünk Betániába, Jeruzsálem közelébe. Igaz ugyan, hogy a Szentírásban nem csak itt hallunk arról, hogy a halált, a meghalást alváshoz hasonlítják, illetve alvásnak, elalvásnak nevezik. Jani Fincs Leánya történetét is ismerik testvéreim. Akkor megérkezik Jézus a házba, és ott jaj, veszélykelnek az emberek, és akkor hogy hallgassatok el, én nem halt meg, csak alszik. De ugyanígy tanúskodik Pál apostol a Tesszalonikai levél első levélének részében az elaludtakról, a meghallgatról, az előre ment szeretteinkről. Amikor az egykorintus a feltámadás fejezetében felsorolja Pál apostol, hogy ki mindenki volt a feltámadott Jézus tanúja, ki mindenki találkozott vele, akkor mondja, hogy ezek közül még nagyon sokan élnek. Némelyek azonban elaludtak. Bár a mi Biblia fordításunkban ez a szó szerepel, hogy elaludtak. De itt ugyanaz a szó van, mint itt Lázár történetében. Elaludtak. Hogyan vélekedünk mi a halálról? A magunkéről és szeretteinkéről. Tudjuk-e az új szövetség üzenetét átszűrni a saját vágyainkra? Tudjuk-e együtt mondani az apostollal? Együtt mondani Jézussal? Csak azok tudják mondani, akik a hit szemével néznek a halálra. A magukéra és szeretetére. Mert amikor elmerjük ezt mondani, hogy elaludtak a szeretetek, akkor ezzel megvalljuk a felébredés reménységét is. A feltámadás. De hogy erre a hitre hogy jut el az ember? Az éppen ennek a jó ismert történetnek, a Lázár feltámasztása történetének az üzenete. Senki sem magától. Mert mi magunktól mindig félreértünk Jézust. Nem tudunk kilépni a saját földhöz rakott gondolatainkból. Látjuk az elmúlást. Látjuk a halál rettenetét. Érezzük a fájdalmat. Siratjuk a halottainkat. És mégis szabad, és mégis kell mondanunk, hogy akik az Úrban haltak meg, azok elakadnak. Túl van persze az emberi fantázián és képességen és a tudás határán mindaz, ami az élet határán is túl van. Sokféleképpen gondolkodtak a kereszténység történetében is emberek a halálban. És tudom, hogy nagyon inkubányos talajon jár az ige hirdető, amikor elmondja a következő néhány mondatot, de vállalnunk kell a ránk bízott igazság üzenet szolgálatét. Sokan úgy gondolják ezt a kérdést megoldani, hogy azt mondják, hogy az ember halál, akkor csak a teste van meg. A lélek halál. Testvéreim, erről nincs szó a szent. Ezt nem Jézustól tanultuk. Akár a római egyház hivatalos tanítása, akár közöttük élő vélemény. A lélek halhatatlanságát nem tanítja. A feltámasztást tanítja. Az egész ember feltámasztását. Mert az ember nem meri, nem tudja, nem akarja, és a bűn miatt valóban képtelen is egészen Istenre bízni magát, keresi a kiskaput. Jó, hát meghalok, ez a fizikai test, de majd a lelkem. De micsoda igazságtalan dolog lenne ez az Úristenről? Hát ezt testvéreim tudják, minden temetési alkalom, temetési Isten tiszteleten elhangzik. Halálra a bennünket bűn, a bűn miatt. A halál a bűn büntetése. De a kezem bűnnél kiokozza. A férfiasságon bűnnél kiokozza. A csalva tekintetre kiteszi csalvává. Nem a lelkem, a szellemiségem. Hát hogy néz az ki, hogy a végrehajtó szerszámot, a testet halálra ítéli az Isten, a lelket meg szabadul röpködni engedi? A halál, halál a bűn. A Szentírás újra mondom, nem a görög filozófia emlői nevelkedett emberek műve. Isten üzenete. És nincs is kapu. A bűn miatt kimondott halál hatalma előtt. Van, aki úgy próbálja megoldani a kérdést, hogy ezt az egészet tagadja, hogy létezik valami a földi élet dimenzióján túl. Jöttünk a semmiből, és megyünk a semmiből. Még melyek számára ez a megoldás, mert nem kell attól számolni semmivel. Sem ítélettel, sem az üdvösség elvesztésének veszedelmében, sem a pokol borzalmában. Ennyi volt. Keserűen, ahogy József Attila mondta, éppen se, de más is belehalnak. Nagyon sokan vannak ilyen. Magukat hívő embereknek, vallásosnak mondók is. Mert valóban csak a bizodalmas hit szabadít fel bennünket arra, hogy egészen Istenre tudjuk és merjük magunkat nézni. Egészen. Nincs kiskapu, nincs kiút, nincs lehetőség a számunkra. Egyedül az, hogy Isten halálunk óráján elrejt bennünket testestül, lelkestül az ő hatalmának, memóriájába. Aztán ha eljön az óra, majd előtt. Karmel Károly, egyházunk híres professzora, évtizedekig tanított a soproni, majd a budapesti teológián, lelkész nemzedékek kerültek ki a katedrájáról. Ő írt egyszer egy híres nevezetes könyvecskét. Lélek halhatatlansága, vagy a halottak feltámadása. A halott feltámadhat. Testestül lelkestül. Mert nekünk elérhetetlen, de Isten számára csak alszik. Aztán kibomlik előttünk ebben a történetben az, hogy Jézus pásztori szeretettel nézi értetlenkedő kemény szívű tanítványát. Amikor azt mondja, talán meg is lepődünk rajta, örülök, ti értetek annak, hogy nem voltunk ott, vagy nem voltam ott. Mert ha látni fogjátok, amit tenni készülünk, akkor kit ébred a szívetekre? Jézus így gondolt tanítványaira, és nem korfolja őket, csak jelzi az ő tervei és az emberi fantázia közötti különbséget. Ha majd látjátok, bízni fogtok erre. Persze pontosan tudjuk, hogy az Úr Jézusnak nem volt elegendő egy csodát tennie ahhoz, hogy a tanítványai hittenek benne. Mert ezek a tanítványok, akik ott lesznek vele majd a Betániai gyászházban, ez a Tamás is, meg a többiek is, hányszor visszaestették. El is hagyják, magára hagyják, megtagadják. Nem csak Júdás, és nem csak Péter. Mindannyian. És hogy kellett az égi tűznek, a Szentlélek tűzének megszállnia ezeket a tanítványokat, meggyőzni őket, hogy megszülessék szívükben a reménység és a bizalom. Hogy Jézus feltámasztása az ő számukra is, az élet, az üdvösség, a bűnbocsánat bizonyos ajándékát jelenti. Újra és újra harcolni kell ezért. Senki ne higgye Jézus mai tanítvány seregével, hogy egy magasztos szárnyaló órával minden megoldva a tanítvány élete számára. Új és új küzdelem lesz. Tapasztalat is. Nem véletlenül hangsúlyozza Luther Márton, hogy a keresztény ember élete naponkénti megtérés, naponkénti visszatérés Istenhez. Adódhatnak adatnak is talán egy csúcs pillanatok vagy órák egy-egy ember életében. Adhatunk hálát Istennek egy régi konferenciáját, amikor úgy éreztük, hogy átütötte a szívünk páncélját. De azok is tudják, akik megajándékoztattak ilyen lélek frissítő találkozással, azoknak is újra és újra hadba és harcba kell indulni, és azokért újra és újra harcolnia kell Jézus Krisztusnak. Örülök, hogy nem voltam ott értetek, mert majd, ha látjátok, mit teszek, hisztek bennem. Igen, azon az órán. Aztán jön a következő próba, a következő kísértés. Az új és új küzdelem, és ez így lesz, mindaddig, amíg dicsőségben vissza nem tér ígérete szerint. Ezért használjuk az úrvacsorai imádságaink között, és ezt a kifejezést a liturgikus könyv szerint. Földön küzdő egyházat. A régi változat ennek a szövegnek az volt, hogy földön élő. Nem, jobb ez a szó. Földön küzdő. Egy háza vagyunk Jézus Krisztusnak. A hit harcában napról napra. Igen, így hallunk a tanítványokról, közvetetten a rájuk váló megpróbáltatásokról is. Őrünk, akiknek a szívéről, de milyen nagy kő esik le először, hogy hát nem is kell nekünk elmennünk arra veszedelmes helyre. Aztán Jézus mégis elmondja nekik a valóságot. Úgyhogy már értsék. Hogy ez az alvás a földi életre végét kezdeti otlátának. És akkor Tamás szívében megszólal az elkötelezett hűség. Mennünk kell mi is, hogy meghalljunk vele. De testvéreim, ezt a Tamás nem a hívő reménység, hanem a kétségbe esett hűség mozgatja, amikor ezt teszi, és ezt mondja. Nem azért akar elmenni Jézussal, mert tudja, hogy Jézus győzni fog, hanem azért, mert él benne egy valamennyi becsület, férfiasság. Tehát ha a mesterteket kell halni, akkor én is kész vagyok az életemet áldozni érte. Ugyanezt küldi Pétert is, amikor foglalkozik. Kész vagyok érte meghalni is. Nem volhatjuk kétségbe a szándékot. Van ilyen elkötelezése sok-sok keresztény ember. Volt is az egyház történetében. A mártírok vére ezért hullott. Mert készek voltak meghalni a mesterét, az ügyét. De ne felejtsük, az ő szívünkben azért ott volt a végső győzelem reménysége, aminek csak a feltámadott Jézus vezette ki az embert. Most még csak forró a szíve, lelkes a tanítványi hűsége. Kész vagyok veled meghalni, menjünk mi is, ne kelljen egyedül meghalni. De Jézus ennél sokkal többet ad nekik. Nem csak a mártíromság ajándékát és dicsőségét, hanem az eljövendő győzelem ígéretét és reménységét is. Mert azért azt is látjuk és tudjuk mindannyian az egyház tradíciójából, hogy talán bizonyos értelemben véve prófétának bizonyult. Mert igaz ugyan, hogy nem volt Betániában, hanem később, néhány év múlva. Mások néhány évtized múlva valóban meghalnak Jézus. A Szentírásból és az egyház tradíciójából is tudjuk, hogy egyedül János apostol az, aki a hosszú mártír élet ajándékát és feladatát kapta, az összes többi mártír halállal dicsőítette meg. És akkor jövünk sokszor arra vágyakozva, hogy nekünk könnyű lesz majd a kereszténység. És vérig vagyunk sértve, hogyha hitünkért, hűségünkért, egyház szeretetünkért valaki a becsületünknek gázol, rossz hívünknek kerül. Ez a tanítvány sorsa testvérei. Jaj az egyháznak, amely sütkérezik a dicsőségnek, mert az eltért Jézus Krisztus útjára. Jaj annak a kereszténynek, aki is megsértődik, hogyha valaki az ő hite miatt esetleg rosszabb mondja. Tévelyek és tévelyek az egyház akkor, amikor nem látja meg akár ebből az evangéliumi szakaszból is, hogy mi a földön küzdő egyháznak a sorsa. Igen, a próbatétel, a tanúságtétel keresztje. Időnként az, hogy rövidebbet húzzuk. Nem szeretnék különösen ezekben a hetekben nagyon veszélyes dolog is lenni ez. Nagyon direkt módon a mai közélethez kapcsolódni. De jaj annak az egyháznak, amelyik aktuális kormányzattól várja az életének a meghúzását. Ki kell mondanom, könnyebben mondanám ki, ha aktív püspök lennék. Nyugdíjasként úgy tűnhet, hogy már kívülről az árkon túlról kiamálok. Nagyon veszélyes az, és mondom, a hájázatból felújított csemmelyi templomban. Ha azt hiszük, hogy ezen ágon útik a pályázat a tényleg, a polgári kormányon, a gyülekezet és az egyik. vigyázzanak testvéreink. És most valóban miközben hálával ünneplünk megint ezen az első völgyi napon, itt a Csernyei templomban, hogy a látvány ne tévessz el, és ne tévessz meg a belső látásokat. Tapasztaltam, és tapasztalom is, hogy a veszély reális. És kívánok gyülekezetek vezetőnek, itt is és máshol is, lelkészeknek, presbitereknek, tisztségviselőknek, elkötelezett keresztjéneknek, annyi alázatot és bölcsességet, hogy ezt a dilemmát sose rosszul oldják meg, hanem mindig tudják, hogy minden eszköz csak eszköz. A járvék feladat, de az egyház lékének igazi mennyei távlatai valahol máshol vannak ennek. És végül testvéreim, egy-egy ilyen bizonyos értelemben véve ünnepi, másrészt mégis hétköznapi alkalom talán lehetőséget kínál arra is, hogy egy kicsit ismerjük, tanuljuk a Jézus korabeli életet, azt a kort jobban megismerni, amikor a testélet ige Palesztina poros ország útján adta látomát. És talán érdemes egy kicsit most arra a házra figyelnünk, ahova Jézus készül, Mária és Márta gyászházába. Tegnap már említettem, hogy az akkori bizonyos profil népies vallásosságban elterjedt üzenet, tanítás azt vallotta, hogy a meghalt ember lelke, már akik ezt úgy gondolták, hogy a lélek ilyen független életet élő valóság lenne, három napig van még a holttest közelében. Ez a negyednapos holttest, amely ott van a betániai sírkert sziklasírjában, aztán már végképp reménytelen mindenki számára. Ezért hangsúlyozza a János írása szerinti evangélium is. Jézus meghallotta, hogy már negyednapja van a sírban. És ez kapcsolódik az akkori gyász szokásokhoz is. Amiről nem szoktunk gondolkodni és nem szoktunk beszélni, azt a kort jól ismerő teológusok, tudósok feljegyzik, hogy az első század közepéig, az apostolok koráig, ez csak időmegjelölésű mondom, Izrael földjén rendkívül költséges, pazarló, kérkedő volt a temetés siszokások rendje. Elképesztő módon próbáltak versengeni a családok azon, hogy ki tudja fényesebben eltemetni a halottját. Viszuhába öltöztették. Különféle kincseket, a szószoros értelmében értékeket tettek mellé a sírban. Halotti ajándékok. Versengtek, mintha kicsit a mai időből vetítődnének vissza sokához szokások. Versengtek abban, minél fényesebb, pompázatosabb legyen a búcsúztató. És furcsa mód, nem keresztény ember, hogy mások voltak a szokások, de a zsidóságban egy bizonyos második Gamáliel rabbi volt az, az 50-es, 60-as évek fordulóján, aki kötelezte a tanítványait és szeretteit, hogy egyszerű vászon köntösbe temessék el. Ezt áttörést hozott. Az öngyilkos és családokat elszegényítő, versenyző temetési szokások helyében most oda lépett ez az egyszerű búcsúztató. És azt mondják, hogy némely zsidó közösségekben, mint a mai napig, a temetéskor a halottra való emlékezés torra közben egy poharat ürítenek Gamáliel rabbi emlékére, aki megszabadította őket ettől az esztelen felsegítéstől és félműzéstől. De ezen túl is az volt a szokás Jézus korában, hogy három napig szigorú gyászban volt a ház. Három napig működtek a hivatásos siratók is. Három napig jajbeszékelt mindenki. Ezután következett még négy nap a súlyos gyász hetéből, amikor már csendesebben, de mélyen viselték a temetés fájdalmát. És utána még 30 napig gyászoltak ennek minden vallásos gesztusával, imádsággal, énekkel, megemlékezéssel. És el tudjuk képzelni, hogy ebben a házban lépve Jézus. Négy napja volt a temetés. Éppen csak túl vannak a legmélyebb gyász első három napján. És megérkezik. Már nem jajbeszékelés fogadja, de mélységes fájdalom. És ezért a gyász napjaiban tele van a ház. Jönnek közelről és távolról, résztvevő rokonok, barátok, ismerősök, mert a zsidó vallásokság szerint a legszentebb felebaráti kötelezettség a betegeket és a gyászolókat meglátogatni. És ott vannak sokan. Még nem tudják ugyan, ők még nem tudják, hogy közeledik a gyógyulás, közeledik az Isten hatalma, közeledik Jézus Krisztus az életfejedelemben. Most még gyász van, most még sírás van, most még szomorúság van, most még kétségbeesés van. De a szabadulás már lassan kopogtat az ajtó. Onnan van kiforgatjuk. Amen. Áldott vagyunk Jézus Krisztus életfejedelme, hogy hamis szavak helyett az élő ige vigasztalásával jössz hozzánk. Áldott vagyunk Jézus Krisztus az életfejedelme, hogy szeretteinket a te hatalmadban tudhatjuk. Áldott vagyunk Jézus Krisztus az életfejedelme, hogy így készülhetünk magunk is életünk végére, hogy te elrejtesz, magadhoz fogadsz, hogy a halálban is megőriz bennünket a feltámadás nagy napjára. Amen.